Az MSZP kongresszusa felhatalmazást adott a Szabad Demokratákkal való koalíció kötésre. A Fidesz Orbán Viktor vezetésével a párt megújítására készül. Horvátországban tovább folytatódott az engedély nélküli nyaralók bontása. A külügyminisztérium segíteni próbál az érintett magyaroknak. A biztonsági jobb használata fokozatosan kötelező lesz az autóbuszokon is. A sofőrök azonban senkit nem kötelezhetnek az öv becsatolására. Múzeumok hétvégéje, különleges kiállítások, változatos programok várják az érdeklődőket.
A hírstúdióban Szőlősi Györgyi várja önöket.
6 órakor a híradót látják, jó estét kívánok! Az MSZP kongresszusának küldöttei egyhangulag adtak felhatalmazást Gyurcsány Ferenc kijelölt miniszterelnöknek és Hiller Istvánnak a pártelnökének, hogy megkössék az SZDSZ-szel a koalíciót. A határozatban az is benne van, hogy a szocialista párt 10 millió magyar nevében és 15 millió magyar érdekében kormányoz.
Gyurcsány Ferenc az SZDSZ-szel kötendő koalícióról úgy fogalmazott: muszáj az elején tisztázni, hogy a koalíció nem szerelmi házasság, nem egymásba zuhanás, hanem érdekházasság, kompromisszum. Hezitálni azonban szerintem nincsen ok. Mindaz, ami az MSZP-nek is fontos, az ebben a koalícióban érvényesíthető, mondta. Jelezte, a kormányban nem a barátait és nem személyes szövetségeseket, hanem politikusokat fog hívni.
Arra fogok törekedni, hogy olyan kormánya legyen Magyarországnak, amely kormányban a magyar baloldal vezető politikusai vesznek részt, mert kormányozni politikai döntések bonyolult sorozatát jelenti, és olyanoknak kell ezt a döntést meghozni, és olyanoknak kell képviselni, aki a magyar baloldal demokratikusan megválasztott vezetői. Így aztán nem lesz nagy titok, hogy milyen összetétel lesz ez a kormány.
Gyurcsány Ferenc az ellenzékről azt mondta, hogy az önmagában nem érdekes. A politikája viszont igen, a magyar baloldalnak pedig a világot kell viszonyítási pontnak tekintenie, nem az ellenzéket. Szerinte az országreform során a következő másfél évben lesz a legnagyobb a lendület, mert nem kívánnak várni azzal, hogy csökkentsék a költségvetésben lévő feszültséget. 2008-ra Gyurcsány Ferenc szerint meg fogunk felelni a nemzetközi elvárásoknak. Az országreformmal kapcsolatban a kijelölt miniszterelnök beszélt az államszervezet átalakításáról, arról, hogy kevesebb választott képviselő kell, kevesebb tiszteletdíjért. Hiller István megerősítette, az MSZP elkötelezett a reformok mellett, a jobb oldaltól pedig azt várják, hogy az legyen képes ellenfeleire riválisként tekinteni.
Olyan a pártpolitikában, hogy nemzeti oldal már pedig nincs, csak egy valami van, nemzet, és mi mindannyian ennek a nemzetnek tagjai vagyunk.
Hiller István hangoztatta, a haza és haladás elkötelezettjeinek fontos ügye az összetartozást megfogalmazni a politikában. Egyébként a kongresszus többi felszólalója is a változás és a reformok szükségessége mellett állt ki. Molnár Gyula budapesti elnök ugyanakkor arról számolt be, hogy Demszky Gábor bejelentése után ajánlatcsomagot készítenek, amit ha az SZDSZ nem tud elfogadni, akkor az MSZP egyedül méretteti meg magát a főpolgármesteri posztért.
13%-nyi ellenszavazattal megerősítette posztján Orbán Viktort és a párt 4 alelnökét a Fidesz 20. kongresszusa. A régi új pártelnök szerint őszinte szembenéző és alapos elemzést tartottak a választási eredmény okairól a rendkívüli kongresszuson. Az országgyűlési választásokat lezártnak tekinti a Fidesz, hétfőtől már az önkormányzatira készülnek.
Még mindig jó üzletnek számít a zászló és a kitűző a Fidesz rendezvényein. Orbán Viktort is változatlanul nagy taps fogadta, aki nem mulasztott el hangsúlyozni, az összetartás híveik száma egyre nagyobb táborukban. Ennek ellenére több elemzés a nagyobbik jobboldali párt széthullását vizionálja. Pokorni Zoltán szerint ezeket a gondolatokat a kormány gerjeszti, és ahogy ő mondta, a 1,5%-os vereséget bukásnak akarják beállítani. Beszédében Pokorni Zoltán többet is idézett a legutóbb napvilágot látott véleményekből, amelyek közül egy kapott tapsot a küldöttektől.
Orbán Viktornak látható és vezető szerepet kell kapnia, de más demokratikus versengésben kiválasztott, és a második vonalból érkező politikusok szerepének is egyre meghatározóbbá kell válnia.
A zárt kongresszus után a pártelnök is reagált erre a felvetésre.
Magam is beszéltem arról, hogy az a jó, hogyha egy fontos munkára több választási lehetőségünk is van. Ehhez pedig kellenek emberek. Tehát nézzék meg a frakcióvezető, az új, nézzék meg a frakcióvezető helyetteseket, nézzék meg a kabinetvezetőket. Ezek mind most lehetőséget kapott emberek, akik közül majd sokan fognak bizonyítani, a többségük bizonyára, vagy reméljük legalábbis.
A Fidesz elnöke pontokba szedte a párt megújulási stratégiáját. Ezt már hétfőtől alkalmazzák az önkormányzati választásokra készülve. Ide tartozik a taktoborzás, a választókerületi elnökök megerősítése, a médiával való hatékonyabb kommunikáció. Budapestre külön stratégiát kívánnak kidolgozni, a kormány hibáira pedig gyorsabban és hatékonyabban szeretnének reagálni. Orbán Viktor három közgazdászt, Bot Péter Ákost, Mellár Tamást és Vukovics Gabriellát kérte fel, hogy az alakuló kormányprogrammal kapcsolatban javaslatot dolgozzon ki a Fidesz számára.
Nincs helye többé fellebbezésnek a bontásra ítélt horvátországi ingatlanokkal kapcsolatban. Ezt a magyar külügyi tárca helyettes államtitkára jelentette ki, miután a horvát fél egyértelmű jogi tájékoztatást adott Magyarországnak. Közben Vír szigete után a többi tengerparti városban is megkezdődtek a bontások.
Magánjogi kategóriába csúszott a diplomáciai feszültségnek induló tengerparti ingatlanbontás. Magyarország elismerte, a tiltott zónában építkezőknek tudniuk kellett arról, hogy sértik a horvát szabályokat azzal, ha a tengerparttól 70 méteren belül húzzák fel nyaralóikat. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a külügyminisztérium elengedné a pórul járt magyarok kezét.
Megpróbálunk segíteni, meg felügyvédeket találni Horvátországban, nyilván olyanokat, akik magyarul is értenek, jól ismerik a helyi viszonyokat, vagy akár a két oldalú viszonylatot. Másrészt, ha valakinek jogszabály szövegre van szüksége, fordítás, akkor nyilván ebben a nagykövetség tud segíteni, de ezzel gyakorlatilag a lehetőségek ott a helyszínen lezárulnak.
A magyar külügyminisztérium azt ajánlja, csak ingatlan jogban jártas horvát ügyvéd közreműködésével, a jogszabályok körültekintő tanulmányozásával vásároljunk horvátországi nyaralót.
Tragédiába torkolhat a horvátországi Vír-szigeten az illegálisan épített házak lerombolása. Az egyik tulajdonos ugyanis azzal fenyegetőzik, hogy felrobbantja ingatlanát és saját magát, ha a hatóságok ledózerolják a házat. A férfi felmászott a tetőre és magával vitt egy csövet, amelynek másik végére egy gázpalackot szerelt. Mint mondta, addig nem áll el az öngyilkosság tervétől, amíg nem kap határozatot arról, hogy az ő házát meghagyják. A horvát állami televízió beszámolója szerint a férfi háza körül és annak körzetében erős gázszag érződik. Október elején kezdődik meg a hágai nemzetközi törvényszéken a háborús büntettekkel vádolt Vojislav Sesej pere. A szerb radikális párt vezetője 2003. február 23-án önként adta fel magát a törvényszéknek, amely Horvátországban, Boszniában és a Vajdaság területén 1991 és 93 között elkövetett emberiség elleni büntettekkel, például a polgári lakosok elűzésével vádolja. Az ügyészség elsősorban Sesej uszító szónoklataira alapozza a vádiratot. Az 51 éves politikus pártja jelenleg a legerősebb és legnépszerűbb szerbiai parlamenti párt. 15 megkínzott, összekötözött kezű és agyonlőtt ember holttestére bukkant az iraki rendőrség a Bagdadtól 55 kilométerre délre fekvő Muszaib város mellett egy mezőn. Az iraki síták és a szunniták közötti ellenségeskedés erősödésével párhuzamosan egyre több terrorcselekményt követnek el az országban.
Bagdad egyik negyedében 19 ember vesztette életét egy pokolgépes merénylet nyomán. A sebesültek száma 58. Az utcában dolgozó munkások éppen reggeliüket fogyasztották, amikor a robbanó szerkezet működésbe lépett. Az áldozatok száma azért ilyen magas, mert sokan gyűltek össze a helyszínen alkalmi munka reményében. Néhány órával a merénylet után az iraki parlament jóváhagyta a kijelölt miniszterelnök által beterjesztett javaslatot a kormány összetételéről, és a szavazás után egyesével be is iktatta hivatalába az új nemzeti egységkormány tagjait.
Öten meghaltak egy guatemalai börtönlázadásban, az áldozatok többségét lelőtték. A Guatemala várostól 100 kilométerre nyugatra lévő Mazatenango fegyintézetében kitört zendülésben 13 másik rab is megsebesült. Az összetűzést az okozta, hogy a kábítószercsempész bebörtönzött banda tagjai összevesztek olyan fegyencekkel, akik nem tartoznak hozzájuk. Néhány bandatag bevallotta, a börtönőröktől rendszeresen hozzájutottak fegyverekhez. A rivális csapatok Los Angeles-i hispán származású fiatalokból állnak, akik évek óta kábítószer kereskedelemmel foglalkoznak Guatemalában, El Salvadorban és Hondurasban. Kínában a Yangtze folyón elkészült a világ legnagyobb vízi erőműve. A háromszoros nevű duzzasztó művet a tervezetnél 9 hónappal korábban adták át. Az építkezés több mint 100 munkás életét követelte. A víztározó megfelelő kialakításának érdekében pedig 1,5 millió embert kényszerítettek lakóhely elhagyására. A 2309 méter hosszú és 185 méter magas duzzasztó műve 2009-ben szerelik be az utolsó generátort, és onnantól kezdve éri el az erőmű a teljes kapacitását. Összteljesítménye 18.200 megawatt lesz. A prágai állatkert történetében megszületett az 52. zsiráf. A hollandiai és csehországi szülőktől származó bébi a Bari nevet kapta. A borjú 180 centivel jött a világra, és már elég bátor ahhoz, hogy szülei nélkül sétáljon. A másik jövevényt, a kis víziló borjút még nem láthatják az állatkert látogatói, mert egyelőre anyjával együtt a háborítatlan nyugalmat élvezi. A biztonsági öv használata fokozatosan kötelező lesz az autóbuszokon is, a sofőrök azonban senkit nem kötelezhetnek az öv becsatolására. Hamarosan elmondjuk a részleteket, előbb azonban lássuk, miről lesz még szó a híradóban. Internet hozzáférés a halmozottan hátrányos helyzetű nyíregyházi romáknak. Elszigetelődhet, aki nem ismeri a világhálót. A rétes nyújtás tudományát tanították Kiskanizsán. Titkok és trükkök helyett a türelem a legjobb recept. Múzeumok hétvégéje, különleges kiállítások, változatos programok várják az érdeklődőket. Egy május elején hatályba lépett rendelet előírja, hogy bizonyos kategóriájú buszokon kötelező biztonságjövet használniuk az utasoknak is. Egyelőre a turista buszok és azok a járművek érintettek, ahol eredetileg is fel voltak szerelve a biztonságjövek.
Az Európai Unióban érvényes rendelet értelmében az érintett buszokon 7 esetenként 9 ülést kell 3 pontos biztonsági övvel ellátni. A vezető mögötti első üléseket, a közvetlenül ajtók mellett lévőket és a leghátsó sor középső ülését, vagyis mindazokat, amelyek előtt nincs másik ülés, korlát vagy kapaszkodó.
Két kitétel van a kötelező használatra vonatkozóan. Az egyik, hogy kizárólag azokon az autóbuszokon kell kötelezően használni, amelyek csak ülőhelyre lettek tervezve, valamint már a rendelet megjelenése előtt is föl voltak szerelve biztonsági övekkel.
Az autóbuszokon az érintett üléseket piktogrammal látják el, a biztonsági öv használatáról pedig a buszvezetők kötelesek az utasokat tájékoztatni. A rendelet értelmében ezen az ülésen használnom kell a biztonsági övet. A buszvezető azonban nem kötelezhet rá, hogy becsatolja, és le sem szállíthat, hogyha nem használom, mivel nem hatósági személy. A rendeletet 2007-től kiterjesztik valamennyi új gyártású autóbuszra is.
Még mindig nem elég elterjedt az internet használata Magyarországon. A szakemberek az okokat a szolgáltatás tartalmi hiányosságában, illetve az előfizetés árában látják. Az Informatikai Tárca országos kampányt indította a szélessávú internetezés népszerűsítésére.
Bár az egy évvel ezelőttihez képest hazánkban csak nem 60%-kal nőtt az internet előfizetések száma, a felhasználás tekintetében az uniós tagországokhoz képest még mindig csak a középmezőny végén kullogunk. Magyar jellegzetesség, hogy az ADSL csak a fővárosban és a megyeszékhelyeken terjedt el, illetve hogy otthon szinte nem, hanem csak a munkahelyeken használjuk ki az internet lehetőségeit.
Magyarországon a szélessávú internet penetráció 6,4-6,5%-os, ez az európai összehasonlításban némileg alacsonyabb, az európai átlagon 14,5%, ugyanakkor lényegesen magasabb, mint az újonnan csatlakozott országok.
A falvakban élőknek a kampány keretében országjáró kamionok mutatják be a szélessávú internetezés előnyeit.
12 millió forintból felújított teleház segíti a halmozottan hátrányos helyzetű romákat Nyíregyházán. A komplex szolgáltatás lehetővé teszi a tanulást, a munkahelykeresést és a napi ügyek intézését.
Nyíregyházán, a Huszár lakótelepen 300 roma család lakik. Nem sok esélyük van, hogy jobb körülmények közé kerüljenek, az elektronikus közigazgatás térhódítása pedig még jobban elszigetelni őket.
Különösen egy ilyen szegregált telepen, ami a városnak egy külső és meglehetősen elzárt része, a hivatalokkal, szolgáltató intézményekkel való kapcsolattartásban is nagyon sokat fog segíteni ez a ház.
A létesítmény fenntartási és működési költségeit pályázati pénzekből teremtik elő. Az ide látogatóknak három felsőfokú végzettségű főállású szakember nyújt segítséget. Fontos, hogy az itt élő emberek is megismerjék a korszerű technika előnyeit.
Sokat fog segíteni, mert a számítógépnek több esze van, mint nekünk. Írok vele, meg sok mindent csetelek, akkor játszok rajta.
A 10 számítógép, a szélessávú internet kapcsolat, a nyomtatási és fénymásolási lehetőség térítésmentesen vehető igénybe.
Magyarország egyik legrégebbi borvidéke a Balaton mellett fekvő Nivegy völgy. A szőlős gazdák azonban még csak most próbálják megismertetni annak kiváló adottságait a borkedvelőkkel. A marketing fontosságát jelzi, hogy hiába származik innen a Jufarknak nevezett különleges szőlőfajta, azt a közvélemény mégiscsak a somlói borvidékhez kapcsolja.
A Nagyvázsony, Balatonfüred és Tapolca által határolt Nivegy völgyben több mint 500 hektáron termelnek szőlőt. A problémák itt is hasonlóak, mint az ország más részein. A gazdák a borkészítés helyett kénytelenek magát a szőlőt értékesíteni, a birtok szerkezet pedig rendkívül felaprózott.
Nagyobb gazdák nagyon kevés van, vannak itt is 10-15 hektáros gazdák is, de nem ez a döntő, hanem tulajdonképpen ahány hektár, vehetjük úgyis, hogy annyi család vagy annyi gazdálkodó, aki foglalkozik itt a völgybe a szőlőtermeléssel.
A felvásárlók ma 30-35 forintot fizetnek a szőlő kilójáért, de a folyóbor literjéért sem adnak 80-90 forintnál többet. Ennek legalább a duplája kellene a biztos megélhetéshez, mondják a gazdák, akik egyébként még a tavalyi pénzüket sem kapták meg teljes mértékben. A nivegyvölgyiek a megoldást a turizmus fejlesztésében látják, ezért alakították meg a Borút Egyesületet.
Beruháztunk ide mindenki a maga módján több millió forintot, a marketingre viszont elfogyott a pénzünk. Aki nem áll be a sorba és nem csinál saját magának propagandát, avagy a Borút Egyesületen, vagy a völgyen keresztül, akkor az a szögre akaszthatja a pincekulcsot, mert vendég nem fog jönni.
A völgy adottságai minden esetre kiválóak. A Balaton mindössze néhány kilométerre van innen, a hat község műemlékekben gazdag, és a borkedvelőkön kívül most már a lovas turizmus hívei is megtalálják itt a számításukat.
Sáskajárás, sáskavarás címmel rendeztek rétes fesztivált a Zala megyei Kiskanizsán. Az első hallásra meglepő elnevezés a népi hagyományokban gyökerezik.
Arra kell törekedni, hogy a négy sarkára le kell nyújtani a rétes tésztát, mert onnét lehet aztán húzni. Csak ezt mondom, még egy kicsit hideg, mert tegnap este készült.
A rétes nyújtás minden olyan háziasszony rémálma, aki egyszer már nekilátott megsütni a népszerű és igen finom süteményt. Sokan sokfélét mondanak arról, hogy mi a titka a papírvékony tészta elnyújtásának, de a szakemberek szerint a türelem és a régi jól bevált recepteken kívül nincs más fortéja. A Kiskanizsai Rétes Fesztiválon tálcákkal hordták a népszerű csemegét a látogatók. A fesztiválnak elnevezést adó sáskajárás évszázadokkal ezelőttre nyúlik vissza.
Már a múlt században is, és hát azóta is folyamatosan a kiskanizsaiak, akik többnyire mezőgazdasággal foglalkoznak, ellepték a Dunántúlt egész Budapestig, de voltak sokan, akik még az Alföldre is elmentek a portékáikkal, a terményeikkel, úgyhogy ellepték az országot, mint a sáskák, erről szól a név.
A fesztiválra érkező gyerekek a rétes kóstoláson túl gólyalábazást tanulhattak, és megismerkedhettek a népi kismesterségek hagyományaival is. A múzeumok majálisán idén is átadták az év múzeuma díjat. Ez alkalomból csaknem 100 intézmény állította ki gyűjteménye egy-egy különleges darabját a Nemzeti Múzeum kertjében.
A Camera Obscurától az emberi koponyáig a kiállítási tárgyak szinte valamennyi fajtáját felsorakoztatták a múzeumok. Az elmúlt években Budapesten több mint 35 ezeren vettek részt a múzeumok majálisán. A legnépszerűbb, idézőjelbe tett kiállítási darabnak a Matyó menyecskék számítanak.
Amikor csak tehetjük, akkor fel is vesszük ezt az általunk szép népviseletet. Ez egy fiatalasszony, kori népviselet, és szívesen viseljük őseinknek a hagyományát.
Az év múzeuma díjat idén három kategóriában ítélték oda. Az első helyen a Déri Múzeum végzett.
Aquincum 1900 éves. Pannonia provincia volt fővárosában,
Floráliát, azaz virágünnepet tartottak a Római Birodalom mai polgárai. A korabeli ruhákba öltözött látogatók érmét verhettek Hadrianus császár tiszteletére, készíthettek sarut, vagy megtanulhatták a hálószövés rejtelmeit. Míg a férfi látogatók végig kóstolták a római konyhaművészet remekeit, addig az asszonyok égő áldozatot mutattak be Flóra istennőnek. Aquincum ókori ügyességi játékokkal és a fegyver bemutatóval búcsúztatta vendégeit. A Szeged napi rendezvények keretében nyitotta meg kapuit a Hídi Vásár. A mesterségeket felvonultató, mintegy 150 kiállító teljesen benépesítette a belvárosi hidat. A rendezvénybe bekapcsolódott az 1930-ban felszentelt fogadalmi templom is. Ma és holnap ingyenesen látogathatják az érdeklődők a számos egyházi és közjogi méltóság sírhelyének otthont adó altemplomot. A dóm tornyának kilátója is megtekinthető ezen a hétvégén. A 300 fokos csigalépcső megmászása után Szeged panorámájában lehet gyönyörködni. A belépőkből befolyt összeggel az orgona már másfél éve tartó felújítását támogatják. Bár szerte Európában ma tartják a múzeumok éjszakáját, itthon csak a Szép Művészeti Múzeum kapcsolódik a rendezvénysorozathoz. A többi kiállítóhely, köztük Budapest legfiatalabb múzeuma, hagyományosan Szent Iván éjjelén tart nyitva az éjszakába nyúlóan. A Cvakgyár látogatóközpontja hamarosan a Rekordok könyvébe is bekerülhet 15 000 darabos mini palack gyűjteménye okán.
A kiállítás rendezői szerint a múzeum nem csak a Cvak család sorsát meséli el, hanem az ország történetéből is sok mindent megmutat, mert a kettőt nem lehet elválasztani egymástól. A látogatók rövid betekintést kapnak az italkészítés régi és új technológiájába, a gyógynövény patikától a modern lepárlókig. A cég története kuriózumokat is kínál az érdeklődőknek.
Az első kereskedelmi magyar reklámrajzfilm, amely egyébként a kiváló művész Macskási Gyulának az alkotása, a Szerencsés Flottás címen egy hajósról, az éppen erről az italról készült.
A kiállításon láthatók Ady Endre Militához, Cvak Péter nagynényéhez írott versei. Egy svéd útlevél, amelyet annak idején Raoul Wallenberg állítatott ki Cvak Péter számára, és hallhatjuk a BBC magyar adását a normandiai partra szállás napján.
Most nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Az MSZP kongresszusa felhatalmazást adott a Szabad Demokratákkal való koalíció kötésre. A Fidesz Orbán Viktor vezetésével a párt megújítására készül. Horvátországban tovább folytatódott az engedély nélküli nyaralók bontása. A külügyminisztérium segíteni próbál az érintett magyaroknak. A biztonsági öv használata fokozatosan kötelező lesz az autóbuszokon is. A sofőrök azonban senkit nem kötelezhetnek az öv becsatolására. Múzeumok hétvégéje, különleges kiállítások, változatos programok várják az érdeklődőket. Ez volt a Híradó szombaton este. Híreinket megtekinthetik a www.dunatv.hu internet címen is. Most jön Somos Ákos a legfrissebb sporthírekkel. Én köszönöm egész heti figyelmüket, viszontlátásra, szép estét!
Ez a Dunasport szombat esti adása, jó estét kívánok! Két aranyesélyünk is volt női kézilabdában ma, hiszen a Győr a kupagyőztesek Európa kupája, a Ferencváros pedig az EHF kupa visszavágóját várta jó reményekkel. A régi sláger szerint jöttek be az esélyek, az egyiknek sikerül, a másiknak nem. Akárcsak tavaly idén is magyar győztese van az EHF kupának, a Ferencváros feltette a koronát egész éves pazar teljesítményére a visszavágón végigvezetve, és csak a hajrában okodatva egy kis izgalomra. Idegenben is győzött, így a Podravka Koprivica ellen megnyerte az EHF kupát.
Tényleg azt hiszem, hogy még azt az erőt is elővettük, ami már nem is volt. Mindent tudtunk mozgósítani, és mindenre szükségünk volt, hiszen ez egy nagyon, nagyon jó csapat. Szakmailag azt gondolom, hogy ez tényleg a legnagyobb eredmény, ez az évad. Az, hogy végig hazva voltunk a bajnokságért, tulajdonképpen meg tudtuk nyerni az EHF kupát, bizonyította azt, hogy tulajdonképpen tényleg van értelme dolgozni.
A magyar bajnokság megnyerése után egy mentálisan és fizikálisan rendkívül fáradt Győri Eto veszítette el a KEK döntőt 23-26-ra a ma minden tekintetben jobb Podgorica ellen.
Erre a mérkőzés elfáradtunk. A szerdai Fradi elleni mérkőzés sokkal többet kivett belőlünk, mint amire számítottam, és hát az is kiderült most már a tavalyi évben is, de az idei évben is, hogy ez a kis pad, ez csak a középcsapatok ellen elég hosszú. A komolyabb mérkőzéseken, bajnokok ligájában és ilyen csapatok ellen nagyon rövid.
Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy tényleg megválasztottak a világ legjobb játékosának, de nagyon nagy öröm lett volna az is, hogyha egy kupát nyerek. Én nem az egyénieskedésre megyek, próbálok mindig azt, hogy a csapatban, hogy érjek el eredményeket, nem egyénileg. Nagyon sajnálom, hogy ezt nem értük el, de ismét bajnokok vagyunk, Magyar Kupa győztesek vagyunk ismét. Benne van-e már meg az élet, megpróbáljuk jövőre.
Szép, de azért valami hiányozni fog. Valami hiányozni fog. Én úgy gondolom, hogy ezt megnyerhettük volna, és van olyan érzésem, hogy nem csak rajtunk múlott most. Azért erre jobban oda kéne figyelni, hogy az élcsapataink, akik nemzetközi kupadöntőt játszanak, ne kelljen nekik háromszor játszani, három naponként játszani.
Nagyon gölcsösen akartunk, nagyon izgult a csapat, és ez nagyon ráment a meccsre. Ez koronázta volna meg a sikerünket, és nagyon el vagyok keseredve, hogy nem sikerült.
Majd jövőre a BL-ben remélhetőleg. A hazai bajnokságban ez alatt Dunafer Debrecen 24-22, és ezzel az újvárosiak a bronzérmesek, a Debrecen a negyedik helyen végzett. Nagyon közel állt a labdarúgó Borsodi Liga 28. fordulója előtt a bajnoki címhez az Újpest. A lilafehéreknek csak győzniük kellett és szurkolni a riválisok botlásáért. Az előbbit az MTK ellen már ma délután megtehették volna.
Az első 20 perc kiegyenlített játéka után Tisza lövése csattant a kapufán, és innentől kezdve inkább az Újpest akarata érvényesült. Az első fél óra végén Tóth szabadrugásánál Végnek a kapufa segítségével sikerült mentenie. A legnagyobb MTK helyzetnél előbb Vlaszák védett bravúrral, majd Bori lövése a kapuson áteső Vancákot talált a telibe. Aztán a 36. percben egy tetszetős Rajci Tisza összjáték után előbbi gurított a bal alsó sarokba, vezetéshez juttatva ezzel a hazaiakat. A második félidőben Németh Krisztián révén többször veszélyeztettek a kékfehérek, de Vlaszák vagy a védők rendre menteni tudtak. Az Újpest talán már zsebben érezte a három pontot, amikor a 88. percben Hullám a 16-oson belül fellökte Németet, és bár a büntetőből még nem, a kipattanóból Kanta egyenlíteni tudott. A lendületbe jött vendégek végül a győzelmet is megszerezték. Kanta ívelése után Lambul is teljesen tisztán fejelhetett, és Vlaszák is tehetetlen volt. Így az Újpest nem tudott közelebb kerülni a bajnoki címhez.
Sőt, a Fehérvár került közelebb a Lilákhoz, miután 3-2-re győzött Győrben, a Tatabánya szintén 3-2-re verte a Sopront, a Pécs 1-0-ra a Honvédot. Reaszpápa 2-2, Vasas Zalaegerszeg 0-0, egyik kieső jelölt sem menekült tehát meg, Diósgyőr Kaposvár tegnap láthatták 5-2, és holnap játsszák a Debrecen-Fradi mérkőzést. A táblázatot az Újpest vezeti, jelen pillanatban a Fehérvár a második, de a Debrecen majd csak holnap lép pályára. Az alsóházban egy dolog már eldőlt, a pápa elbúcsúzott az élvonaltól. Mi pedig röplabdával folytatjuk. A Savaria Kupa nemzetközi női röplabda tornán Szombathelyen ma a belga együttes volt a magyar válogatott ellenfele.
A Savaria női röplabda kupa második napján a nem túl jól sikerült rajt után a győzelemmel startoló Belgium ellen kellett volna javítani a válogatottunknak, ám 3-0-ás vereséget szenvedett.
Kipihentetten mindenképpen a belga csapat vágott neki, és meg kell, hogy mondjam, a tegnapi játékukat nézve is azt kell, hogy mondjam, hogy ők voltak az esélyesek, hiszen magassági fölényben játszottak, nagyon szépen, nagyon egységes és nagyon jó röplabdát játszottak. A mi csapatunk pedig egy kicsit fáradt volt, mint fejben, mint pedig fizikálisan, így az előjelek már nem voltak megfelelőek. A jövő héten rengeteg mindent lesz módunkban, és lesz lehetőségünk kijavítani, és nagyon bízom benne, hogy a jövő hétvégi elejtésre tornán már egy jobban összeérettebb és egy kialakult csapattal tudunk nekivágni az üzemeknek.
A férfi kosárlabda bajnokság elődöntőjében a második mérkőzéseket játszották. Körment Paks 78-80, és ezzel a bajnok Paks 2-0-ra vezet a párharcban. Pécs Albakomb 83-76, itt viszont 1-1 az állás. Közeledik a nagy versenyszezon kajakkenuban, és mivel a világbajnokság idén ismét Szegeden lesz augusztusban, különös jelentőségük van a válogató versenyeknek, az elsőt ma tartották Szolnokon.
Az első EB és VB válogató első döntőjét Kenu 1-esben az olimpiai bronzérmes Vajda Attila nyerte meg. Szegedi klubtársa Jobb Márton előtt, nem meglepően. A meglepetés ugyanis a férfi kajak 1-es döntőjében jött. Perecke Jákos hosszú évek után kikapott. Az 1000 méter elsőségét Benkő Zoltán szerezte meg. Női 1-esben hiányoztak a nagy nevek, a döntőt az egyébként világbajnok Fazekas Krisztina nyerte meg. Férfi kajak párosban a tavalyi VB-n 504. Kammerer Zoltán Kucsera Gábor páros ezren a szombati nap legnagyobb különbségű győzelmét aratta. Más kérdés, hogy az aranyat komoly riválisok nélkül szerezték meg.
Igazság szerint majd szerintem jövő héten Duisburgban ott tudjuk igazán felmérni, hogy hol is tartunk és valójában milyen is ez a páros.
Kenu párosban még mindig Kolonics és Kozman a legnagyobb, ezúttal is nevükhöz méltón versenyeztek, de elismerés jár az ezüstérmes Csabai Edvin Novák Ferenc kettősnek is. A női párosoknál bár többen megpróbálták, Kovács és Janics még mindig verhetetlen. És mint kiderült, négyesben is, ahol Paksival és Keresztessel kiegészülve győztek.
Így gyakoroltunk, és ezért nem volt új a feladat, tehát tudtuk, hogy mit szeretném megcsinálni, mire készülünk, és hála Istennek jól is sikerült mind a két pályánk.
A női négyesek küzdelmének vesztese a Kozák Benedek Viski Szabó Szilvia összeállítású egység volt.
Fiatal csapatról van szó, és szerintem nem lesznek itt gondok, hiszen tényleg most ültünk össze, ismerkedünk még egymással, nem csak egymással, hanem az ellenfelekkel is, úgyhogy én még azért nem írnám le magunkat.
Közgyűlést tartott a Magyar Olimpiai Bizottság, jelen esetben a név is érdekes, mert az olimpia szót immáron másik magyar szervezet is a nevében viseli, éppen emiatt akadtak feszültebb pillanatai is a MOB eseménynek.
A 4 órás közgyűlésen a legnagyobb vitát a magyarországi olimpia rendezéssel kapcsolatos kezdeményezés váltotta ki. Schmidt Pál MOB elnök elmondta, hogy csütörtökön tárgyalt Lozánban Jacques Roggal, a NOB elnökével. A megbeszélésen kiderült, a NOB leghatározottabb állásfoglalása, hogy az olimpia elnevezést nem használhatja a NOB tagjain kívül más szervezet. Amennyiben ez mégis bekövetkezik, előfordulhat, hogy a NOB nem fogadja el például Budapest jelentkezését 5 karikás játékok rendezésére.
Olyan határozatot hoztunk, hogy föl fogjuk őket kérni, hogy működjenek együtt velünk, mi is akarjuk az olimpiai játékokat természetesen, hiszen olimpiai mozgalom mi vagyunk, változtassák meg a nevüket, az olimpia szót onnan hagyják ki, mert ez zavart okoz a közvéleményben, a sportszerető emberek között, esetleg a szponzorok között is, és hát kitüntetéseket adtunk át végül olyan nagyszerű embereknek, akik szinte az egész életüket az olimpiai és a sportmozgalomért áldozták.
Meglepett. Nem számítottam rá, bár volt, aki szólt, hogy rajta vagyok az interneten, hogy kitüntetést kapok, de nem hittem el. Minden nap dolgozom, minden nap tanítok, még foglalkozom tornával, nem a versenytornával, női kondicionáló tornát tartok.
A tavaly decemberi alapszabálymódosítás alapján egy új elnökségi tagot kellett választania a közgyűlésnek. A végső szavazás során Markovics László, a Vasas ügyvezető elnöke 50-47-re győzött Gyenesei Istvánnal, Somogy megye közgyűlésének elnökével szemben.
Tápió Szent Mártonban évek óta tartanak Attila napot, amely az ott található Attila domb környékén rendezett közösségi programot jelent. Idén a sport is szerepet kapott Attiláéknál.
Az első év az, amikor kibővítettük ilyen falunappal és ilyen vadásznappal, és itt lépett be a sport, eddig nem volt, úgyhogy ez az első, de úgy néz ki, hogy a következő időszakban mindig meg fogjuk rendezni, mert nagy az igény, és öröm nézni ezeket a gyermekeket, hogy milyen nagy szívvel állnak neki ennek a futballnak.
A jelenlévő kisiskolások jól kezelték a labdát, nem csoda, hiszen nagy kedvencük.
Orri.
És mi tetszik a játékában?
A boka technikája, meg a cselei.
A gyerekek kedvéért épült a labdarúgó pálya, ám a sportágak közül Kocsi János szívéhez a fogadhajtás áll a legközelebb.
93 óta építjük ezt a Kincsem lovasparkot, és a fogadhajtó sportban vagyunk érdekeltek. Innen ebből a sportegyesületből indult a 2 Lázár gyermek is, itt lett világbajnok.
Számomra ez a hobbi, minden hétvégén megyünk versenyekre, és mondom, egy baráti társaság is, semmi vérre menő verseny, baráti elbeszélgetés, illetve egy kellemes időtöltés.
Fiatalok, idősek, családok, barátok, mindenki jól érezte magát a falunapon.
A folytatásban birkózás, fiatal főszereplőkkel. Szigetszentmiklóson országos ifjúsági szabadfogású versenyt rendeztek, de szőnyegre léptek még fiatalabb korosztályok és külföldi versenyzők is.
A verseny leggyorsabb győzelmét Csercsics Rihár 15 éves szombathelyi fiatalember aratta. Mindössze 10 másodperc kellett a tus győzelemhez.
Olimpiai bajnok szeretnék lenni, sőt akarok. Példaképpen elsősorban az edzőm Beréb István,
és Hatos Gábor, aki harmadik lett az Európa bajnokságon most Moszkvában.
A három korosztályt és három ország 78 versenyzőjét felvonultató nemzetközi vetélkedésen Kovács István Magyarország egyetlen szabadfogású világbajnoka mérkőzés vezetőként vett részt.
18-20 éves korában is, ha ugyanezt tudja nyújtani, akkor egy nagyságot, későbbi világnagyságot láthattunk most a szőnyegen.
A Szigetszentmiklósi házigazdák természetesen elégedettek voltak a versennyel.
Elég komoly verseny volt, és való tény, hogy válogatott szinten, és küzdöttek is ezért, hogy majd a EB-n jól szerepeljenek a fiúk.
Végezetül pörgessük föl egy kicsit a motort. Tegnap az Eső és Talmácsi Gábor is esett a gyorsasági motoros világbajnokság francia nagydíjának edzésén, úgyhogy ma reménykedtünk benne, hogy egyik csapás sem ismétlődik meg.
Az első időmérőedzésen a vizes pályán bukó és tartalékgéppel tovább versenyző Talmácsi Gábor a rajtsorrendről döntő esőmentes tréningen remek teljesítménnyel a negyedik helyre futott be. A Honda futóműve sokkal jobbnak bizonyult, mint legutóbb Shanghaiban volt, de még egy kicsit csiszolni kell rajta. Egyébként a magyar motoros és az előtte lévők között minimális a különbség. A KTM-mel tavaly bronzérmet szerző Talmácsi idén először kvalifikálta magát az első rajtsorba a 125 köbcentisek között, ahol a másik magyar Tóth Imre a 21. helyről várja a folytatást, míg az éről az olasz Pazini indulhat. A 250-esek kategóriájában az olasz Dovizioso, a MotoGP-ben pedig a spanyol Pedroza rajtolhat az első helyről a francia nagydíjon.
Kedves nézőink, ez volt a szombat késő esti Dunasport. Köszönöm figyelmüket, jó éjszakát kívánok!
A Sportaréna hétfői adása a megszokott 20 óra helyett 22:30-kor és 30 percben jelentkezik. Vendégünk a futball kérlelhetetlen megszállottja, a Zalaegerszeg nemrég menesztett másodedzője Kis László, akivel a hazai és külföldi edzősorsról beszélgetünk. Műsorunkból nem maradhat ki a megszokott gól összefoglaló sem. A látottak elemzésében vendégünk is segítségünkre lesz. Ne feledjék, Sportaréna a megszokott időpontnál később hétfőn 22:30-kor.
Versünnep 2006. A Versünnep Alapítvány, a Kossuth Rádió, valamint a Duna Televízió ezúttal az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából hirdette meg a Versünnep elnevezésű versmondó versenyt a magyarországi és határon túl élő színművészek és előadó művészek számára haza és szabadság témakörben. A döntőt és az ünnepélyes eredményhirdetést a Kossuth Rádió és a Duna Televízió élőben közvetíti Balatonfüredről. Hétfőn 19 órakor. Ünnepélyes eredményhirdetés 21:30-kor a Duna Televízióban.
Ismerjük meg a tudomány legfontosabb közérdekű kérdéseit. Fedezzük fel együtt a tudás végtelenül gazdag kincstárát. A 21. század egyik igazi egészségügyi gondját az elhízáshoz társuló cukorbetegség rohamos, világméretű terjedése jelenti. A cukorbetegség kezelési lehetőségei terén az inzulin felfedezése döntő fordulatot hozott. Napjainkban a terápiás fegyvertár egyre tovább bővül. A Minden Tudás Egyetemén Jermendi György Miért baj a cukorbaj címmel tart előadást. Minden Tudás Egyeteme kedden 22:20-kor a Duna Televízióban.